Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Június 23-a az olimpia napja. Annak tiszteletére, hogy 129 évvel ezelőtt, 1894. június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Pierre de Coubertin francia báró irányításával, ami a modernkori olimpiai mozgalom születésének a napja is egyben. A világ számos nagyvárosában, köztük Budapesten is olyan rendezvényeket szerveznek ezen a napon, amellyel mindenekelőtt a mozgás, a sport fontosságára hívják fel a közvélemény figyelmét. Mi is ezt tesszük mai műsorunkban. Meghívottam Gyurta Dániel, olimpiai, háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok úszó, sportdiplomata, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős nagykövet. Örömömre szolgál, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mindamellett, hogy zsúfolt a programja, hiszen ma Budapesten is megünneplik az olimpia napját. Nagy tisztelettel köszöntöm, Gyurta Dániel.
Tisztelettel, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mai műsorunkat felvételről sugározzuk, mi pedig kezdjük azzal a beszélgetést, hogy csak nem 130 évvel ezelőtt alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, mikor szervezték az első modernkori olimpiát. Gondolom, hogy nem sokára azután.
Hát az első modernkori olimpia 1896-ban került megrendezésre, pontosan azok célokból kifolyólag, hogy a mozgást, a sportot és magát a versenyzést azt még inkább előtérbe helyezzék a nagyvilágban, és gyakorlatilag azóta egyfajta ünneppé vált az olimpia, maga az egész olimpizmus, és ennek az ünnepnek a megünneplésére szolgál. Június 23-a, tehát a mai nap, ahol itt a konferencióban már említésre került számos esemény, számos program, fiataloknak a megmozgatása, a fiatalok felé egyfajta ismerté kell tennünk magát az egész olimpiát, az olimpizmust, és lehetőleg, hogy az egész olimpiai mozgalmat a fiatal generáció még inkább megismerje, magáénak érezze, és hogy egy picit a sporttal közelebb tudjanak kerülni olyan eseményekhez, olyan dolgokhoz, olyan érzésekhez, mint egy világsztár, egy olimpiai bajnoknak a megismerése, hiszen a mai budapesti eseményekkor rengeteg olyan olimpiai bajnok, világbajnok, híres sportoló fog ellátogatni azokra az eseményekre, amik megrendezésre kerülnek, ahol a fiatalok együtt sportolhatnak, ott lehetnek, találkozhatnak a példaképükkel, és megismerhetik magát a küzdést, a csapatban való együtt dolgozást, a fair play-t, az alázatot, tehát számos olyan tulajdonságot tudnak magukévá tenni, aminek a mai nap egyfajta ünnep.
Hogyan határozhatjuk meg az olimpia szellemét? Tudjuk, hogy a részvétel a fontos, de minden sportoló azért megy az olimpiára, hogy győzzön. Önnek van ebben némi tapasztalata. Hogy látja ezt?
Elsősorban egy olimpián való részvétel, az olimpiára való kijutás a legfontosabb célkitűzés, én azt gondolom, egy sportolónak. Tehát önmagában az, hogy a kvalifikációt, a szintidőt, magát a kvótát, azt a világranglista helyezést azt meg tudja szerezni. Ez az első és legfontosabb. Hiszen számos sportágban már maga a kijutás is egyfajta győzelemmel felérő teljesítmény. Tehát ez az első és legfontosabb. Ha ez sikerült, akkor természetesen utána jöhetnek azok a célok, amiket meg kell fogalmaznunk, hogy mi mit is szeretnénk ezen az adott olimpián elérni. Természetesen nekem mindig is az volt a célom, már gyerekként megfogalmaztam azt a célt, azt a célkitűzést, azt a mondatot, azt a szellemiséget, hogy én szeretném megnyerni az olimpiát. Én olimpiai bajnok szeretnék lenni, és ennek szeretném feláldozni azokat az éveket, amiket akkor még nem is tudtam, hogy milyen lesz. De a végcélt már akkor is láttam magam előtt. Tehát én azt gondolom, hogy a cél az nagyon fontos. A cél az meg kell, hogy határozza azt, hogy mi mit is szeretnénk önmagunktól magán az olimpián elérni. De nyilvánvalóan minden sportoló, aki több órát áldoz rá az életéből napi szinten, egy olimpiai ciklus, egy olimpiai felkészülés szinten, ami ugye 4 évig tart, több 100 000 órát, több 100 000 kilométert fut, úszik le ahhoz, hogy elérje azt a végcélt. Nyilvánvalóan az éremszerzés, a himnusznak a meghallgatása, a nemzetünknek a képviselete, és hát persze az éremnek a nyakába akasztása, én azt gondolom a fő cél. Én nekem ezek voltak legalábbis.
Egy gyereknek, egy fiatalnak ki tud a legjobban, a legtöbbet segíteni abban, hogy elérje ezeket a célokat? Szülei, edzői, a klub, ki az, aki önnek a legtöbbet segített?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos szereplő van, és minden szereplőnek a fontossága, nem azt mondom, hogy egyforma, de kimagasló. Kezdem elsősorban azt gondolom a szülőkkel, hiszen ahhoz, hogy egy sportoló, egy fiatal, mondjuk 9-10-11 évesen már el kell kezdeni azt a nagyon komoly munkát, hogy aztán egyáltalán esély legyen a sportolónak az olimpiára való kijutásra. Nyilván a szülőknek is kell egy óriási lemondást, egy óriási áldozatot hozni, hogy sokszor a hétvégéiket szombat reggeltől vasárnap este egy úszodában töltsék, miközben versenyzik a gyerek. Az, hogy minden reggel 6 órára levinni az úszodába, vagy a sportpályára, nyilván ez önmagában egy áldozatot jelent. Tehát a szülő azt gondolom az első és a legfontosabb állomása ennek az egész csapatnak, ami a sportoló körül van. Aztán nyilvánvalóan az edző, a masszőr, a dietetikus, a csontkovács, tehát hogy számos olyan fontos tényező van, ami nélkül ma már a mai modern sportban 2024-es Párizsi játékokra készülvén kikerülhetetlen, hogy ezek a szereplők, ezek ugyanúgy ne legyenek a maguk szintjén, ugyanúgy világklasszisok, hogy a sportolónak minden lehetőséget megadjanak annak tekintetében, hogy még egyszer mondom, és ez a legfontosabb, az esély meg legyen arra, az esély, hogy egy éremszerzés, akár egy aranyéremszerzés az megtörténhessen egy olimpián. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy asztal, aminek nagyon sok lába van. Végső soron a sportoló áll fel a rajtkőre, és ő fog kvázi odaállni a pástra, odaállni a medencepartra, és lefutni, leúszni, eldobni, stb. Őnek kell azt a teljesítményt elérni, de az asztalnak azok a lábai, amik tartják az asztalt, azok a nagyon-nagyon fontos szereplők, akik nélkül nem lenne esély, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok összetevős és sok szereplős csapat.
És hogyha már ott vagyunk az olimpián, mit tapasztal? Sportszerűbben küzdenek, hajtanak a játékosok egy olimpián, mint mondjuk egy másik világversenyen?
Én azt gondolom, hogy a magam tapasztalataiból kiindulva, hogy minket gyerekkorunktól kezdve tanít maga az egész sport, az edzések, az edző, azok a versenyek, ahová mi ugye eljutunk, arra, hogy alázat és fair play. Alázat önmagában magunkkal szemben, az ellenfeleinkkel szemben, az edzőnkkel, a teljesítményünkkel szemben, és természetesen az egész olimpiai mozgalomnak az egyik legfontosabb mozgatórugója az pedig a fair play, a fair play-nek a szellemisége. Tehát én nem éreztem óriási különbséget magán egy olimpián, vagy akár egy világbajnokságon, egy Európa-bajnokságon, hogy különbség lenne a hozzáállásban, vagy magában a teljesítményben, vagy magában az egész légkörben, hiszen mi sportolók, mi igazság szerint már gyerekkorunktól kezdve egyformán készülünk ezekre a versenyekre, és a sport az belénk neveli, ha lehet ezt a csúnya szót mondani, és ezzel a jelzővel megfogalmazni magát az egész hozzáállást, belénk neveli ezeket a tulajdonságokat. Hiszen ezek nélkül, ha ez nincs meg egy sportolóban, akkor nincs esély kijutni. Én azt gondolom.
És ezek jellemzőek manapság, hogy megtanít ezekre a sport az alázatra, akár a vereség elfogadására, mert egyre inkább azt tapasztalom, legalábbis itt mifelénk Erdélyben, Romániában, hogy már kiskorban az eredménye fontos, nyerni kell minden áron. Ez egy erdélyi sajátosság lenne, vagy én látom rosszul?
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan minden mai modern sportban megfogalmazott célkitűzés az természetesen legfontosabb, hogy a győzelem, a győzelmi kényszer az, hogy egy edzőt is az alapján ítélnek meg, egy szülőt is, egy klubot, egy klubvezetést. Nagyon-nagyon fontos ugye a pontszerzőhelyek, ki hány pontot tud szerezni egy-egy bajnokságon, egy-egy gyermekbajnokságon, ifjúsági bajnokságon, felnőtt bajnokságon. Ugye a pontértékek meghatározzák a támogatást, tehát hogy nyilvánvalóan azért itt ebben is meg lehet találni ezt a fajta, hát hogy fogalmazzak, elvárást. Felénk is egyébként így van, tehát hogy mi felénk is, és én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen a világban a győzelem és az eredmény az nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meghatároz, és ez nem is baj, mert gyakorlatilag ez viszi előre a sportot. Ettől vagyunk jobbak, ettől tudunk fejlődni, ettől fejlődik a világ. Ha belegondolok, hogy én milyen eredménnyel tudtam olimpiát nyerni, és ha megnézem 10 évvel később azt, hogy ma az, az eredmény mire lehet elég, akkor lehet látni, hogy a világ egy fejlődésben van, és ezek a fejlődések ezeknek köszönhetőek. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezek az elvárások, ezek reálisak legyenek, ezek ne rugaszkodjanak túl a realitás talaján, hiszen az nem jó a gyermeknek, nem jó a szülőnek, nem jó a klubnak, az edzőnek, nem jó senkinek. Tehát nagyon fontos megtalálni azt a nagyon-nagyon szűk keresztmetszetet, hogy én elvárjam a gyermektől, elvárjam a szülőtől, az edzőtől és mindentől, mindenkitől azt, hogy én mit is szeretnék tőlük látni a következő versenyen, de az abszolút mértékben belátható és reális cél legyen. Ha nem az, akkor nagyon-nagyon könnyen el lehet veszíteni a szülőnek a lelkesedését, a szülőnek a támogatását. Gondolok itt arra, hogy nem fog felkelni reggel 5-kor, vagy 6-kor az uszodába legyen, hogy 2 edzés között elvigye az iskolába, majd utána visszavigye az edzésre, megvárja, majd este hazavigye, és még lehetne sorolni tényleg azokat a tulajdonságokat, hogy mit tesz bele egy szülő egy fiatal versenyző életében. Nyilvánvalóan a versenyző is el tudja veszíteni azt, hogyha felé olyan elvárások fognak megfogalmazódni, amivel lehetséges, hogy a lelkesedését fog elveszíteni, és bele fog unni, és mondjuk egy más sportágat, vagy egyáltalán nem is fog sportot választani, mert lesz neki egy rossz élménye. Tehát itt én azt tartom nagyon fontosnak, hogy a reális céloknak a megfogalmazása, és a reális elvárásoknak a támasztása az az, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos.
129 évvel ezelőtt alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Hogyan működik a bizottság? Mi tartja össze? Mi vezérli a NOB-ot? Egyáltalán ki lehet a NOB-nak a tagja?
A NOB-nak az egész megfogalmazása, az egész légköre, az nagyon-nagyon lehet az egész olimpiai mozgalmat egybe tartani. Tehát az olimpiai mozgalom, ami 206 tagországnak az együtttartását jelenti. Ez a 206 olimpiai, Nemzeti Olimpiai Bizottság összefogása, az olimpiának a megrendezése. Pontosan ezek az események, amik ma is lesznek, ezeknek a megszervezése. Az, hogy azoknak a fiatal sportolóknak az életút lehetőségének a biztosítása. Tehát ezt lehetne nagyon-nagyon-nagyon sokáig sorolni. Én azt gondolom, hogy jelenleg, ha ma valaki megkérdezi tőlem, hogy ma, 2023-ban mi a legfontosabb célkitűzés, akkor arra én azt mondanám, és azt is mondom mindenkinek, hogy a fiatalok felé egyfajta megszólítás. Hiszen látjuk azt, hogy a mai világban milyen sok, hát hogy fogalmazzak, olyan tényező van, ami egy fiatalnak a figyelmét el tudja vinni. Gondolok itt social médiára, a mai modern kornak, a vívmányaira, az internet által adott lehetőségekre, telefon folyamatosan a kézben van, nem feltétlenül a legfontosabb az, hogy sportoljon, az, hogy tanuljon, hanem vannak egyéb más olyan tényezők, amik miatt kvázi küzdeni kell azért, hogy a fiatalok ugyanúgy lelkesedjenek azért az eseményért, ami 4 évenként megrendezésre kerül, és ami a világ legeslegnagyobb sporteseményét jelenti, és hogy nyilvánvalóan azok a sportok, ami ma az olimpiai programját jelentik, ezekben a sportágakban minél több fiatal sportoljon, minél nagyobb legyen a kiválasztás, és hogy az a fejlődés, az ugyanúgy töretlen legyen ezekben a sportágakban. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés. Az, hogy ki lehet tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ez ugye négyféleképpen tevődik össze a NOB tagoknak a száma. Vannak az egyéni tagok, amilyen nekünk Schmidt Pál volt 1983-tól egészen 2022-ig, tehát hogy Schmidt Pálként egyéni tagként volt jelen az Olimpiai Bizottságban. Ezeket az egyéni tagokat, ezek teljesen egyéni módon tudnak bekerülni a NOB-ban. Vannak a nemzetközi sportszövetségek vezetői, ilyen például a Nemzetközi Úszó Szövetség elnöke, a Nemzetközi Atletika Szövetség elnöke, tehát hogy ők nem biztos, hogy azok lesznek, de lehetnek tagjai a NOB-nak. Ennek is megvannak a kritériumai, stb. De most nem mennék bele, mert ez egy hosszú dolog. Vannak a Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak az elnökei, akik szintén nem egyértelműen lehetnek NOB tagok, de megvan az esélyük, ezeknek is megvannak a kritériumai. És a negyedik, az, ahogy én vagyok tagja a NOB-nak, az pedig a sportolói képviselet. Ez 4 évenként, mind a téli, mind a nyári olimpián, a nyári 4, a télin 2 tagot választ be a sportolók közül, és a sportolók azok, akik indulhatnak kvázi ezen a szavazáson és a választáson, és az adott olimpián az a 10.500, kb. 10.500 sportoló szavazhat azokra a jelöltekre, akik indulnak ezen a választáson, és ő belőlük tevő. Tehát ebből a 4 féle úton bejutó tagok teszik ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a tagjait.
Június 23-a tehát az olimpia napja, annak tiszteletére, hogy 129 évvel ezelőtt, 1894. június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Mai meghívottam Gyurta Dániel, olimpiai, háromszoros világ és kétszeres Európa-bajnok úszó sportdiplomata, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalommal való kapcsolattartásért felelős nagykövet. Beszéljünk a következőkben Magyarország szerepléséről az olimpiákon. Minek köszönhető ez a siker? Hiszen az ország méretéhez, a népesség számához viszonyítva nagyon jó eredményeket érnek el az olimpiákon. Minek tudható ez be? Most már a hagyomány kötelez? Vagy honnan ez a siker orientáltság?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos jelentősége van annak, hogy ugye Magyarországon van egy elképesztő nagy hagyománya az egész olimpiának, az olimpizmusnak. Imádjuk, szeretjük a bajnokainkat, büszkék vagyunk rá. A fiatalok úgy tudnak lemenni sokszor a sportérre, hogy ott van előttük az a bajnok, aki tudnak nézni a tévében, látják, hogy hogy éri el azt az adott eredményt, és aztán pár héttel később pedig együtt tudnak egy légkörben, egy medencetérben készülni ezekkel a bajnokok. Ez óriási motivációt jelent a fiataloknak. Hát én emlékszem, 1999-ben, de rég volt még kimondani, és egyébként megdöbbentő, lekerültem a Komjádi úszodába 10 évesen. És ott állt előttem Rózsa Norbert, az olimpiai bajnok, az a versenyző, akit én otthon 7 évesen 1996-ban néztem a tévébe, hogy nyeri meg az atlantai olimpiát 200 méteres mellúszásban. És 3 évvel később ott állt előttem. És aztán én úgy tudtam lemenni az edzésekre, hogy az ő edzésük jött én edzésemet követően, hiszen 10 évesen nyilván nem vele edzettem, ahol ő készült a Sydney olimpiára, de hogy volt egy átfedés a kettőnk edzése között. És én úgy tudtam készülni, hogy én láttam, jött utánam reggel, én mentem ő utána, vagy fordítva. És ez elképesztő motivációt tud jelenteni, adni egy versenyzőnek, egy fiatalnak, aki felnő valakin, aki lát maga előtt valaki. És aki azt látja, hogy ha ő meg tudta csinálni ebből a medencéből, innen ebből a Komjádi úszodából, a Margit hídról, akkor én is meg fogom tudni csinálni. Ha ő képes volt rá, akkor én is képes lehetek rá. És szerintem ez a nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt látjuk magunk előtt azokat a fiatal klasszisokat. És amikor én voltam olimpiai bajnok, én mentem le az edzésekre, akkor voltak azok a fiatal ifjúsági, junior, gyermek, cápa, serdülő korosztályok, akik szintén jöttek az én edzéseim előtt, vagy jöttek az én edzéseim után. És ez valószínűleg az ő pályafutásukat is meghatározta. Biztos vagyok benne, hogy voltak olyan versenyzők, akiknek meghatározta, hiszen jött felém ilyen visszajelzés. Tehát én azt gondolom, a magyar sportnak ez egy nagyon-nagyon fontos mozgatórugója, hiszen hogyan lehetnének azok a klasszikus magyar sikersportágokban egy folytonosság, az úszás, a vízilabda, a kajakkenó, a vívás, az ötusa, és szerencsére lehet ezt a sort még folytatni, ezeket a klasszikus sikeres sportágakat, hogy mi itt a mozgatórugó. Tőlem is számtalan külföldi kérdez. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy van egy elképesztő nagy folytonosság a versenyzők között. A másik pedig az edzők, hogy az az edző, aki fellevelt egy olimpiai bajnokot, az miután az az olimpiai bajnok esetleg az életkora okán befejezi az ő pályafutását, jön a fiatal generáció, pontosan fogja tudni, hogy a fiatal generációnak milyen mértékű munka, milyen terhelés, hány edzés, milyen technikai fejlődés fog neki majd kelleni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek az összetevők az, amik a magyar sportot sikeressé teszik. Nyilván mi is küzdünk elképesztő módon azért, hogy azokban a sportágakban az utánpótlásnak a merítése az megmaradjon. Hogy ugyanannyi számú gyermek kezdjen el úszni, vívni, tornázni, stb. Mert amit már említettem korábban, hogy nagyon nehéz. Tehát megvan egyfajta kihívás annak érdekében, hogy a gyermekeknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy sportoljanak, a szülőknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy minél több, minél elérhetőbb helyen legyen egy olyan helyszín, ahol lehet focizni, úszni, tornázni, vízni, birkózni, judózni, stb. Tehát Magyarországon a sport az egy kiemelt stratégiai ágazat, és ez nem csak azt jelenti, hogy az olimpiai bajnokok megkapják az életjáradékukat, hogy maga azok a top versenyzők minden lehetőséget megkapnak, hogy a felkészülésük minél nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb legyen, hanem igenis az utánpótlásnak is megadjuk azt a lehetőséget, hogy például ma, június 23-án azok a fiatalok, akik ellátogatnak a Hősök terére, azok együtt futhatják le a 2024 méteres távot, ugye az olimpia miatt, 2024-es olimpia miatt ennyi a táv, együtt futhatják le például Bai Balázsral, a világbajnoki bronzérmes atlétával, olyan Fodor Rajmond, olimpiai bajnok vízilabdázó, tehát Szabó Gabriella, háromszoros bajnok, kajakkenus. Tehát, hogy ott vannak azok a példaképek előttük, akik lehetséges, hogy a mai nap fogják elérni azt, vagy fogjuk elérni azt, hogy az a fiatal gyermek az mondjuk szeptembertől el fog kezdeni például futóedzésekre járni. És nekünk nyilván nem az a célunk, hogy mindenkiből olimpiai bajnok legyen. Mert az már csak habatortán. De ettől függetlenül a sport az olyan tulajdonságokat, olyan egyéni formáló dolgokat tud megadni egy fiatal számára, amit máshonnan sokkal nehezebben, vagy sokkal lassabban, vagy nem is biztos, hogy meg lehet szeretni. És akkor emellé még jönnek azok a dolgok, hogy az egészség megőrzés, és akkor stb. Tehát, hogy itt nálunk, itt ez a nagyon-nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy az olimpiának a sikere is azt gondolom, hogy erre alapszik.
Hogyan készülnek a magyar sportolók a 24-es párizsi olimpiára? Van már egy kitűzött célja Magyarországnak?
Maga a felkészülés, az nem tudnék olyan dolgot mondani, ami óriási, különleges módon eltérne a korábbi olimpiai felkészülésektől. Tehát megvannak azok a szakágak, azok az edzők, azok a klubok, azok az edzőtábor helyszínek, amik minden sportágban kvázi egy bevált helyszínt jelentenek. Már javában zajlik a felkészülés, hiszen számos sportágban már javában folyik a kvalifikáció, tehát azáltal, hogy a kvalifikációs versenyek zajlanak, nyilvánvalóan egyfajta olimpiai hangulat már kezd kialakulni. Tehát azért például súlyemelésben lassan le is zárul a kvalifikáció, hogyha lehet így mondani. Tehát, hogy vannak olyan sportágok, ahol már lassan kezd kialakulni az a mezőny, azok az országoknak a számai, azok a csapatok, akik ott lesznek majd jövőre a párizsi olimpián. Maga a magyar olimpiai felkészülés az még egyszer mondom, már javában zajlik, de különleges dolgot nem tudok
Mi a küldetése egy sportdiplomatának, egy sportnagykövetnek, hisz önnek most ez a küldetése, ez a feladata?
Nekem a feladatom és a küldetésem az teljesen egyértelmű. Én a fiatal generáció számára szeretnék nyújtani egy lehetőséget arra, hogy megismerjék magát az olimpizmust, az olimpiai mozgalmat, az egész olimpiának a légkörét. Egy címert a szívükön fölött viselő melegítőnek a viselését, a fair play-nek a megismertetését, az egész fair play szellemének, az alázatnak, a sport iránti alázatnak a tulajdonságait, illetve nagyon-nagyon fontos célkitűzés természetesen a kettős életút program. Az, hogy egy fiatal visszavonult sportolónak segítséget nyújtsunk abban, hogy abban a privát életben, ami a sport után jön, hiszen bármennyire is fájó kimondani, azért ki kell mondanunk és tudnunk kell azt, hogy előbb-utóbb véget fog érni az élsport, véget fog érni az olimpia, az én életemben is véget ért, még akkor is, hogyha ez nagyon fájó volt beismernem, nagyon fájó volt kimondanom, de előbb-utóbb eljön. És akkor ott találja magát egy sportoló, az gyakorlatilag ráadozott 20 évet az életéből arra, hogy ő képviselje a hazáját, képviselje a nemzetét, a szüleit, a csapatát, az egyesületét, a sportágát az egész világ előtt, és 4 évenként kivonuljon a címet viselve az olimpiai helyszínre, és megmutassa azt, hogy mire képes, megmutassa azt, hogy az ő országában milyen fantasztikus az a sport, amit ő tud, és nyilvánvalóan ez egy óriási motiváció, ez egy óriási teljesítmény és egy óriási lehetőség, de aztán előbb-utóbb ez véget ér, ez megszakad. Szerencsés az a sportoló, aki azt mondhatja magáról, hogy ő saját maga döntése okán fejezi be az élsportot. De annak is előbb-utóbb be kell fejezni. Nyilván ki kell mondani azt, hogy az a nem szerencsés, aki mondjuk egy sérülés, egy betegség, vagy egy egyéb adhok dolog miatt kell lemaradjon egy olimpiáról, vagy kell kimondani a saját magának, hogy neki igenis be kell fejezni az élsportot. És miután befejezte, akkor ott találja magát 25-30 évesen, kikerülve a nagyvilágba, hogy jó, de akkor én most mit kezdjek az életben. És nekünk nagyon-nagyon fontos célunk az, hogy ezeknek a sportolóknak lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy segítséget adjunk az útnak a megtalálásához. Nyilván itt az edukáció nagyon-nagyon fontos, az oktatás, a tanulás, a tanulásnak a megismertetése, a tanulásnak a fontossága az, hogy a sport és a tanulás az ne egymást zárja ki, hanem inkább egymást erősítse. Tehát ezek a dolgok az én, legfontosabb célkitűzéseim, lehet ezt mondani.
Mit tanácsol összefoglalásként azoknak a gyerekeknek, akiknek vannak nagy álmaik? Valóra válhatnak ezek az álmok? Hogyan lesz valakiből Gyurta Dániel vagy Liu Shaolin Sándor, hogy a téli olimpiákat is említsük?
Azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni azt, hogy mit is szeretnénk. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb a cél. A célnak a megfogalmazása és a céloknak a kitűzése. Ez a cél, ez nagyon fontos, hogy mindig reális tudjon lenni. Nyilván itt én is, amikor 9 évesen kitűztem magam elé azt, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, az egy végcél volt. És akkor még semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ez reálisnak tűnt, vagy tűnhetett, de a végcélt akkor is meg kellett, hogy fogalmazzam magamnak. És aztán utána pedig az edzőkkel és a szülőkkel közösen, nyilvánvalóan önmagunkkal együtt látnunk kell azt, hogy azok az építő kockák, azok a lépcsők, hogy mindig a következő lépcsőfokra koncentráljak, hogy mindig a következő 1-2 tizedes, 1-2 másodperces javulást tűzzem ki célul. Nagyon fontos az, hogy szeresse a fiatal azt, amit csinál. Hogy szeresse azt, amit napi szinten, napi sokszor 6-7-8 órában kell elvégeznie. Tehát a szeretet nélkül, ha valaki nem szeret úszni, akkor hiába viszi le a szülő napi többször edzésekre, hiába kényszeríti, vagy próbálja a szülő rávenni arra, hogy majd megszereted, az nem fog menni, mert azzal nem tudjuk elérni azt, és a versenyző sem fogja elérni azt, amit szeretne. Tehát, hogy nyilván a célok megfogalmazása, hogy szeressük magát, a sportágunkat, és hogy egyáltalán szeressünk szeressünk versenyezni, ne egy stresszfaktor legyen, ne egy lelki nehézség legyen az, hogy én most akkor versenyzek. Tehát, hogy én ezeket a dolgokat tartom nagyon fontosnak. Nagyon fontosnak tartom még azt, hogy amit az előbb is említettem, hogy a sportolás mellett a tanulás sem szabad, háttérbe helyezni. Egy igazi sportteljesítmény akkor tud óriási lenni, és akkor tud kimagasló lenni, ha az agyunkat ugyanúgy tréningezzünk napi szinten. És ez a tréningezés, szoktam mondani a fiatal sportolóknak, hogy higgyétek el, ez az iskolában is ugyanúgy megvan. Tehát tréningezzük a testünket, a fizikumunkat a medencetérben, és aztán tréningezzük az iskolapadban az agyunkat és a mentális dolgainkat. És mindig azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy akármennyire jól fel van készülve fizikálisan egy versenyző, ha mentálisan nincs fölkészülve, akkor nem fog kijönni az a teljesítmény. Hogy miért is mondom ezt? Azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha valaki olimpiai bajnok szeretne lenni, akkor ez egy kulcskérdés, ez egy kulcs tulajdonság, amit most elmondtam. Én azt gondolom, a fair play, az alázat magunkkal szembe, tehát ezek is nagyon fontosak. Én sokáig tudnám még ezt sorolni, de talán amiket most elmondtam, ezek a legfontosabb dolgok, hogy valaki el tudja érni azt, amiket mondjuk én, vagy Liu Shaolin Sándor, vagy azok a bajnokok, akik az elmúlt közel 130 évben képviselték a hazánkat, és letették azokat az eredményeket, és elérték azokat az eredményeket az egész olimpiai mozgalomban, a sportban, Ezek nélkül azt gondolom, hogy nem lehet.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok, úszó, sportdiplomata, a nemzetközi olimpiai mozgalommal való kapcsolattartásért felelős nagykövet. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát azt kívánom, hogy mai rendezvényük sikeres legyen, és minél több fiatal vegyen részt ezeken a rendezvényeken, és szeresse a sportot. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, a Gyagási Levente vagyok, legyen szép a hétvégéjük, viszont hallásra.